Sziasztok fórumozók! A rengeteg technikai probléma ellenére most érkezünk a Week 8-al. Sziasztok, Peti vagyok! Az elmúlt pár hétben a technikai ördöge nagyon megnehezítette a hétköznapjainkat. Ezért elnézést kérünk, hogyha egy kicsit ritkábban jelentkezünk mostanában, azonban igyekszünk átgyúrni és újításokkal is szolgálni a hallgatóinknak, és ez egy ilyen műsor lesz. És most trióban érkeztünk, velem van Zsolt, szia Zsolt!
Hello, sziasztok!
És velem van Gergő, szia Gergő!
Sziasztok!
Gergő Zsolt, ez egy új forma lesz. A hétvégi műsort egy kicsit átszabjuk. Kísérletezünk. Szeretnénk egy kicsit többet adni, mint egy felsorolt lista volt, és ebbe kicsit könnyű is volt beleszürkölni. Úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne talán kipróbálni egy másabb formulát, másabb felépítést ezekre a hétvégi műsorokra. Szóval reméljük, hogy tetszeni fog ez nektek. Esetleg egy like, tetszik, vagy bármi gomb segítségével kommunikáljatok felénk, hogyha tetszik az új műsor felépítése. És persze amúgy is, hogy csak szimplán tetszett a műsor, szeretnétek minket támogatni, egy like, egy tetszik, vagy egy hozzászólás az a legjobb, amivel tudtok nekünk segíteni. És nem is szaporítom tovább a szót, ugorjunk bele a Week 8-ba, hiszen már volt egy mérkőzésünk, Carolina Atlanta. Hát, muszáj legelőször Zsoltot megkérdezem. Zsolt, mit szóltál ez a mérkőzéshez?
Peppes a szívem amúgy, úgyhogy győzelem. Nem tudom, fura volt, hogy nem csesztük el a negyedik negyedbe ezt az egész mérkőzést. Nem is értem, hogy lehet csinálni. Amúgy nem tudom, hogy eddig ez miért nem működött annyira. Na, de viccet félretéve. Hát nem volt rossz, de pont ezt veled már beszéltük, hogy én lehet, hogy inkább már ilyenkor egy kicsit így a tankpártyát fogom, tehát én ezeket a 7-9-es szezonokat annyira nem tolerálom, szerintem draft szempontjából se jó, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy az elmúlt években azért a busztolt defensív endeket, meg a busztolt cornerbackeket azért szépen húzzuk így a draft közepe fele, úgyhogy a fene tudja, én nem szeretnék még egy 7-9-es szezont látni. A meccs ugye nyilván olyan szempontból, hogy győztünk, az tök jó volt. Fantasy szempontból én mindezt a Teddy Bridgewater voltam érdekelt, aki egy kicsit ilyen felemás teljesítményt hozott ugye a végén, pedig eladta a labdát, de örülök összességében.
Gergő?
Én inkább úgy szedném össze a meccset, hogy pozitívumok és negatívumok. Ami nekem kiemelkedő pozitívum volt, az Julio Jones oda tette magát, megmutatta azért, hogy róla még mindig nem szabad elfeledkezni. Tetszett az Atlanta védelme, sokkal kevesebbet vártam tőlük, a Carolina offense viszont nem tetszett, attól jóval többet vártam. Igazából ezen a kettőn múlt szerintem, hogy tudott nyerni az Atlanta. Még akit kiemelnék pozitívumban, az Yang Ho-Ko, 4x4 field goal, 2-ből egy extra, mert berúghatta volna ezt a plusz egy extrát, és akkor hibáltan. Illetve, ami engem egyre jobban kezd frusztrálni, és ez fantasy szempontból is fontos lehet, az Todd Gurley. Még hogyha a volumen megvan, a yardok akkor sincsenek. Úgyhogy egy kicsit fantasy belevonással ez nagyjából a véleményem a meccsről. Egyébként örülök neki személy szerint, hogy nyert az Atlanta, mert szerintem sokkal többre hivatottak, mint amit idén mutatta.
Világos, meg hát ezért, amikor a kicker emellett ki, azért a sokat elmond szerintem egy mérkőzésről, főleg fantasy szempontból is. Borzasztó mérkőzés volt fantasy szemmel. Tehát három játékos volt említésre méltó, az összes többi játékos projection körül vagy alatt teljesített, szóval összességében a meccsen sem volt jó. Még az összefoglalót is szerintem parádés dolog volt, hogy összevágta az NFL.com, mert nem volt egyszerű azért kihozni belőle szerintem a highlightokat. Hát a függetlenül persze a brusztolós meccs volt, és végre jó volt látni egy jó kis Atlanta győzelmet, ami és egy olyan mérkőzést, ahol nem volt onside kick, nem sérültek le irányít, tehát nem volt túl bonyolítva. Azért az unalmas is tud jó lenni, és szerintem a Falcon szurkolók ezzel egyetértenek, és nagyon jó volt látni, hogy azért legalább Gurley meg tudott állni, amikor meg kellett, nem úgy, mint múlt héten. Oké, hát Week 8 előtt, mert ugye hát érkezik a hétvége, szép kis match dumping áll előttünk, Viszont előtte szerintem kukkancsunk bele a injury reportba. És hát most csak kiemelünk egy pár embert, aki releváns lehet számunkra. És hát kezdjük is rögtön Mark Ingrammal, aki questionable, nem edzett pénteken, ez nem jó előjel. Allen Robinson szintén questionable, aki egy újabb edzést hagyott ki pénteken, ez már nagyon aggasztó lehet, szóval a Saints ellen nem valószínű, vagy nem biztos, hogy Allen Robinson a pályán lesz, mindenképp kövessük. Bengalsnál két tackle out. Ez nagyon fontos lehet, ugye Burrow szempontjából az egész offense meghatározza azért két kezdő tackle-nek a hiánya. Ez mindenképp érdekes lehet, akár game changer. Austin Hooper küszködik egy vakbélgyulladáshoz, szóval valószínűleg nem lesz ott a Raiders ellen, sőt, hát biztos, hogy nem lesz ott így a Raiders ellen. Andy Dalton még a legtöbb injury report questionable, azonban lehet, hogy ezzel kapcsolatban van breakingünk, ugye Zsolt?
Doubtful, ahogy néztem, de biztos, szinte biztos, hogy nem fog játszani. Érkezik a lófej király, az öreg olasz csődör, Ben Dinucci, úgyhogy nagyon kell kezdetni a Philadelphia defense-t fantasy-ben.
Menjünk is tovább, Adrian Peterson szintén questionable, limited volt csütörtökön, Aaron Jones nem volt ott a pénteki edzésen, ez aggodalomra adhatok ott, úgy gondolom.
Bocs, Peti, nem játszik Aaron Jones, tehát ezt már a beatwriterek a Green Bay-ből már írják meg, szerintem már az Adam Schefterék is lehozták, hogy nincs Aaron Jones, tehát ő újra Jamal Williams fog kezdeni.
Na, hát akkor ezt meg is tudtuk, köszi a breakinget. Muelikak szintén questionable, nagyon jó kérdés, hogy pályára tud-e lépni. Jordan Akins egy másik Titan-ről már tudjuk, hogy out, és hát én Josh Jacobsról jött egy questionable report. Limited volt csütörtökön, ezt mindenképp kövessük, bár Josh Jacobs szeret évközben questionable státusszal tengeni és lengeni, szóval ez nem annyira meglepő, nem gondolom, hogy feltétlenül aggódni kéne. Tyler Higbee lehet, hogy úgy gondolja, hogy megint sok fantasy ownernek elrontja a hétvégéjét, kezével továbbra is probléma van. Devin Cook questionable jelenleg, és szerintem amúgy, nem tudom, ti hogy gondoljátok, hogy ezek szerintem Dalvin Cook most pályára fog lépni, ez mégiscsak egy Green Bay elleni mérkőzés. Szóval szerintem, hogyha tud lépni, és tud mozogni, akkor szerintem pályára lesz Dalvin Cook.
Véletlenül ott lesz. Aztán meglátjuk, hogy meddig bírja.
Így van.
Szerintem azért oda fogja tenni magát, megpróbálnak valamit a Minnesota jó oldalon összehozni, mert hát eddig az év ez nem olyan, ahogy szerették volna. Ezzel együtt, hogyha a legnagyobb csoport riválisukat elkapják, az mindig plusz öröm.
Így van. Na, Kill Harris szintén questionable, ugye concussion protokoll, de volt a Freeman a Giantsből nem edzett csütörtökön. Meglátjuk, hogy hova vezet, nem mint hogyha Freeman váltaná meg feltételezhetően a fantasy csapatunkat a hétvégén. Sterling Shepard válsérülés limited practice volt csütörtökön, szerintem nincsen nagy aggodalomra ok. Jamison Crowder meglepetés, questionable megint, ő is egy állandó része ennek a listának már, de ő nem volt ott a pénteki edzésen, ez viszont olyan dolog, amit monitorozni kell mindenképp. És Miles Sanders, szintén questionable, ez még a 29-i report, csütörtökön nem volt az edzésem.
Már ő is out lényegében.
Hát akkor...
Ő is lesz. Meg Jamison Crowder is már duffult, tehát nagy valószínűség erőse.
Akkor jó, hát akkor az alakul, mert Debo Samuel out, Carlos Hyde, inkább úgy mondanám, a teljes running back magja a Seattle Seahawksnak jelenleg questionable. Szerintem Carsont pályára fogják küldeni, ez csak az én véleményem, bár ő game time decision-ként van megemlítve. Chris Godwin out, ami szerintem ez van sokadik alkalom. Chris Godwinnak ez az év, ez kb. Ellehetetlenedett az elmúlt időszakban. Nagyon sajnálom, mert azért tudjuk, hogy egy látványos és jó játékosról van szó, egy elit tehetségről, azonban ez a 20-20-as éve Chris Godwinnak, ez több, mint bal szerencsés. Mit gondoltok?
Szörnyű szerintem, ami történik vele, főleg az ő szempontjából, és most itt tegyük is félre kicsit a fantazinkat, tehát ennek a srácnak villognia kellene. Nagyon sok ember gondolta azt, hogy messze jobb lesz, mint Mike Evans, jön majd Brady, és akkor lehet, hogy ő lesz kettejük közül a jobb, de mind a ketten bőven 1000 yard fölött fognak teljesíteni. Hát kiesett teljesen használhatatlan idén. Remélem, hogy majd talán az év második felére rájátszásra felgyógyul, és akkor láthatjuk játszani, mert tényleg nagy tehetség és nagyon ügyes játékos. Hát sajnos nem tudja megismételni eddig a tavalyi hatalmas évét.
De mit gondolsz, Zsolt?
Hát én is nagyon sajnálom, én nagyon jó játékosnak tartom, meg nagyon jó elkapónak. A vicc most is az nem, hogy azt hiszem, hogy lehet, hogy pont a touchdown elkapásába sérült bele. Tehát ugye a Vegas ellen is igazából, hát csak ilyen számokat mondok, hogy 9-szer targetelte Brady, és 9 elkapása volt, ebből 88 yardot hozott, és egy touchdown. Tehát igazából ezzel így nagyjából így mindent leír az ember arról, hogy Godwin milyen fegyver.
Igen, nem tudok szó nélkül elmenni, és tényleg ne haragudjatok, hogy még szóba hozom. Antonio Brown ugye a Tampa Bay Buccaneers számlázási könyvébe került be erre az évre jelenleg. Akárcsak Dez Bryant ugye a Ravens kötelékébe került. Mit gondoltok, Antonio Brownnak a szerepvállalása miatt izgulni kell, akár Mike Evans, akár Chris Godwin esetén? És most nem az a kérdés, hogy kell-e, hanem az, hogy még jobban kell-e. Mert ugye tudjuk, hogy fantasy szempontból azért mind a ketten nem úgy teljesítenek egy fantasy owner számára, ami elvárható lenne.
Én megmondom őszintén, hogy én szerintem nyugodtan félhet mindenki, akinél Mike Evans van és Chris Godwin, mivel tudjuk, hogy Brady nagyon kedveli Antonio Brownt, és ez meglátszott az alatt a négynegyed alatt, amit ugye együtt tudtak eddig játszani, ráadásul ugye tudjuk, hogy Bostonban ugye náluk volt, tehát igazából fizikálisan náluk lakott, úgyhogy Brady nagyon jóban van vele, és nagyon megérti Brownt, és én biztos vagyok benne, hogy ő ilyen instant impact lesz, tehát én szerintem ez fantasy szempontból is így lesz, ellenben ugye Gronkowski valaki ugye még egy kicsit ugye kereste magát az év elején, ráadásul ugye még Brady is kereste az év elején őt, de én szerintem Antonio Brown-nal nem ez lesz. Tehát én azt projektálom, vagy azt háttékelem akár, hogyha mondhatunk ilyet, hogy én szerintem megjön Brown, és ő abszolút instant impact lesz.
Én egyetértek egyébként. Egyetértek. Nem normális a faszi, ez biztos. Tehát valami gond van vele, és a fejében is gond volt, viszont olyan szempontból is igazra ez a nem normális jelző, hogy az a munkamorál, az, ami benne van, az azért az nagyon komoly. Tehát, hogyha valaki meg tudja oldani, hogy ő csak a focira koncentráljon, akkor szerintem ő még mindig ott van a legjobb elkapók között. Ahogy Zsolt is mondta, Brady nagyon szerette volna, hogy ott legyen, úgyhogy biztos, hogy fogja használni. Szerintem is nagyon jó lesz. Szerintem, amíg Godwin ilyen sérülésekkel küzd, és szegénynek ennyire pehes szezonja van, addig talán Evans-t nem kell félteni, mert lehet, hogy még jót is tesz neki, hogy nem tudják majd annyira duplázni, mind a ketten szerintem nagyon jók lesznek. Ha visszatér Godwin, akkor viszont nem tudom, hogy a háromból kilép elő, és simán benne van, hogy Antonio Brown lesz az, aki talán a kedvenc célpontja lehet Bradynek.
Na, de menjünk is tovább, mert ezek ilyen high-end játékosok, akikről beszéltünk, és hát mi ugye szeretünk a waiveren turkálni, és hát nem hagyjuk cserben azokat, akiket esetleg egy COVID-helyzet, mert ugye tudjuk, hogy a Chargers körül most például eszkalálódik a COVID-helyzet. Meg kell néznünk egy kicsit a waivert, hogy lássuk, hogy milyen állapotban van, mert ugye készülünk-e bármikor egy pick-upra, és azért most már a bye week-ek is azért súlyosan tudják érinteni az embereket. Gergő, adsz nekünk egy embert a waiverről, aki szerinted érdemes?
Persze, nagyon szívesen. Szerintem, hogyha a ligátokban nem volt még kihúzva Nelson Agholor, akkor mindenképpen menjetek rá. 29,5%-ban van rosteren, és az elmúlt három meccsen 44 yard, 67 yard, 107 yard, TD-k, úgyhogy szerintem bízni lehet benne, Derekkel kedveli, szeret felé dobni egyértelműen.
Zsolt, neked van valaki a tarsajodban?
Hallgassatok Gergőre, Ragzal menjetek. már egyértelmű. Viccen kívül amúgy tetszik az Aguiloros pick, de nekem pont a Ragzian, aki ilyen most még egyelőre nagyon ilyen ide-oda dobálják az emberek, Waveren van, hol rosterem van, ugye mondjuk ilyen 50%-os rosterem van, ahogy néztem, és én benne látom azt a potenciált, hogy ő nagyon jó lehet majd. És még aki, bár ezzel kicsit lehet, hogy ilyen nagyon nagy lutrit vállalok, de ugye ő Jamichael Hasty a San Francisco 49ers-nek a running back-je, ugye tudjuk, hogy ott borzasztó running back by committee van, de ezt a srácot, ahogy én amikor láttam játszani, annyira jól mozgott, és annyira beleillett ebbe a Shanahan rendszerbe, mint hogyha bele lenne ebbe öntve, hogy én szerintem, hogyha Mostert és Wilson is visszatér, Mostert-tel szerintem Hasty lesz az aki a snappeket váltogatni fogja, és én szerintem ő nagyon stabil lehet, úgyhogy szerintem őt nézegessétek nagyon szépen.
Kukázás során szerintem a fantasy hajléktalanok összeszoktak kapni egy-egy kincsen, ezért megkérdezem tőled, Zsolt, választhatsz mondjuk Hasty és Pirány közül, kit választanál, melyikben látod mondjuk Week 8 a nagyobb potenciált, ugye a Jets running backben vagy a 49ers running backben?
Hát én most a Week 8-al én elárulom, hogy két ligában is Hasty-vel megyek, úgyhogy szerintem ezzel igazából meg is adtam a kérdésedre a választ. Megmondom őszintén, hogy azért nem merem Pirányt berakni, mert egy az, hogy a KC defense ellen játszanak, akik ugye alapból jók, ráadásul ott a meccs képe, én szerintem nagyon, nagyon nem a Jetsnek fog kedvezni, és én szerintem nem fogja azt hozni, amit ott kellene, meg amit ugye szeretnének az ownerek, ellenben ugye Hasty a Seattle ellen mehet, én ott pont háborúra számítok most, és ebből ő is kiveti a részét a kis checkdown passzokkal, amiket ugye Garoppolo nagyon szeret.
Jó, ez jó érv, jó év. Gergő, van még embered?
Van még, megemlíteném Greg Wardot, 2,7%, Philadelphia elkapó, ugye, nincsen Deshaun Jackson, van egy Fulgham, talán van Alshon Jeffrey, de én már ebben sosem bízom. Egészen jól használható ez a Ward, szinte minden ligában ott pihen a waiver rend, bocsánat, tehát a nem nálatok lévő emberek között. Úgyhogy próbáljátok meg szintén, hogyha van problémátok az elkapókkal, akkor érdemes lehet. Van még egy emberem, de azt egy kicsit későbbi beszélgetés részre tartogatom, úgyhogy majd őt ott kifejtem. Egy érdekesség. Szerintetek egy olyan játékos, mint Deshaun Jackson, aki nagyon jól hord vissza egyébként, ez tény. Miért teszik fel visszahordani, amikor nincs épp kézdelve elkapód, és bele is sérült. Egyébként azt hallottam, hogy ő kérte, hogy mehessen visszahordani, de miért? Az edző miért nem mondja azt, hogy nem, fiam, te szépen leülsz a padra, és majd amikor hosszú labdát kell dobni, akkor ott leszel a pályán. Miért teszik ilyen kockázatnak az egyik legjobb elkapójukat? Úgy legjobb elkapó persze, hogy mindenki sérült.
Hát ez egy jogos kérdés. Szerintem az igaz úgy gondolta, hogy kapjon egy pár visszahordást annyival, és ugye rázódik vissza a játékba. Hát jó drága volt ez a visszarázódás. Most szerintem egy gyógymasször ennél sokkal olcsóbb.
De a sztori így néz ki, bocsánat, Peti, hogy beleszólok, de ugye 2010-ben egy Giants Philadelphia mérkőzésen, ugye a negyedik negyedben, ugye 14 másodperccel a vége előtt, ugye pantolta a Giants, és ő ugye nagyon be akarta hozni ezt a, hogy ő majd megint megcsinálja, és emlékszem, hogy ott volt a sztori, hogy mikor elkapta a pantot, akkor ő el is ejtette, és majd földről ő visszaszedte, és úgy szaladt vissza, és ugye nyilván 0-0-nál ugye bevitte, és ugye ezzel megnyerték a mérkőzést a Giants ellen. Tehát az emlékszem, hogy ez ilyen, még ilyen VHS-es korszak volt, amikor megtörtént, és emlékszem, még Tom Coughlin ilyen írtózatos vörös fejjel rohant be, hogy a Csába tudtátok ezt így elcseszni, hát az, az brutál volt. Tehát itt igazából ilyen régen minden jobb volt szagot érzett, szerintem Jackson is nagyon meg akarta mutatni, hogy ő még egyszer meg tudja oboáztatni a Giants-et, csak hát ugye ennek, ugye itt mondjuk Doug Petersennek is lehetett volna annyi esze, hogy hülye gyerek, nem fogsz bemenni, mert nincs kit, nincs ki elkapjon, és ráadásul úgy, hogy neki jól ment a mérkőzésen.
Igen, tehát, szépen,
tehát targetelve volt, meg elkapásai is voltak, kicsit túlvállalta ott magát, meg ott nagyon beérezte ezt a hashtag régen minden jobb volt feelinget.
Most, hogy így az Eaglesről beszélünk, nekem van egy érdekes waiver wire pick-upom, és rá is mentem már két ligámban, ez Jalen Reagor, aki szépen jön vissza IR-ról. Ugye az ilyen úgymond sneaky pikkeket, amikor így aljas mód, így a semmiből tudsz értéket találni. Sokszor az, hogy az IR-ról visszajövő játékosok nem kapnak akkora fókuszt, és itt lehet megcsípni szerintem nagyon sokszor jó értéket. És szerintem Jalen Reagor ilyen lesz, ugyanis hát ő már játszott két mérkőzést, és láttuk, hogy Wentzel több, mint jól működtek együtt. Szóval miért ne folytathatná ezt? Elég hosszú időt adtak neki szerintem még a felépülésre is, úgy gondolom, hogy talán még kellő óvatossággal is járt el az Eagles. Menjünk le Jalen Reagorre. Szerintem nagyon jó pick lesz, és csak 12,8%-ban van az ownereknél, szóval érdemes körbenézni a waiveren, hogyha szükségünk van, akár egy stash lehetőségünk van, vagy szükségünk van a bye week-ek miatt mondjuk egy wide receiver-re. De itt én még nem állok meg, mert én az Eaglesnél még
nem bírtak.
Tessék?
Nem bírtak. Most nem. Annyi mindenkit felhúzott évvel rá, hogy nincs is annyi hely a bench-en.
Jó, hát Zsolt, hát nem lehet mindenki olyan elit owner, hogy olyan játékosai legyenek, hogy nem kell a waiveren kukázni. Hát szerencsés vagy, privilegizált vagy.
Annyira pont erre gondoltam ma, amikor böngésztem ezt a szart, hogy úristen, hogy miért kell ezzel foglalkozni, hogy én is nekem olyan csapatom, ami mondjuk nem sérül-e senki, csak nézegethetem a padomat, rakjabb a kit nem, de nem mindig kukázni kell.
Így van, és amúgy én szeretek kukázni összességében. Jobban szeretek waiveren amúgy keresgélni, mint trédelgetni. Trédelni nem szeretek, az túl nagy macera. Richard Rodgers 8,9%-ban van csapaton, tight end, és hát ugye tight end és Eagles az általában egy nagyon-nagyon jó duó szokott lenni. A tight end helyére most helyettesítsünk be bárkit. Vance nagyon szereti a tight endjeit használni. Touchdown upside, főleg úgy, hogy Dallas ellen megy, megvan, tight endnél nem is akarunk többet. És most meglepően nem vagyok nagy tight endes, ezt pontosan tudjátok, hogy nekem egy touchdown upside-dal bőven ki is tudok egyezni, de még kettő tight end van, aki érdekel, és elsősorban matchup helyzetek miatt. Irv Smith Jr. 1,1%-ban owned, és az elmúlt két Vikings mérkőzésen nagyon jól volt használva. 5 és 6 targetje volt, le is húzta őket, nagyon rendben van, hozza a yardokat is. Én úgy gondolom, hogy talán a Vikings végre elkezdi használni Irv Smith Jr.-t úgy, ahogy ez szerintem érdemes is. És hogyha tényleg el fog indulni a Vikings ezen az útvonalon, akkor Irv Smith Jr. az év második felében több, mint jó. Nem csak streamer opció lehet, hanem akár egy kezdő tight end is lehet a ligánkban, csapatunkban. És Tyler Croft egy alkalomra New England ellen mennek, lesz szerintem Red Zone-ban olyan helyzet, amikor Tyler Croft fogja lehúzni a labdát, és a tight endeknél ugye Covid helyzet lépett fel, nincsen Dawson Knox, szóval most úgy gondolom, hogy Croft több, mint kulcs szerepet kaphat ezen a mérkőzésen. És még egy utolsó embert, hogyha megengedtek, de szerintem ezzel nagyon sokan egyet fognak érteni velem, ez pedig Donovan Peoples-Jones lenne. 0,7%-ban owned, és szerintem nem Higgins fogja átvenni valamennyire az Odell Beckham Jr. sérüléséből felszabadult targeteket. Szerintem Peoples-Jones sokat fog látni ezekből a labdákból, sokat is lesz pályán, és szerintem Szerintem sokat fogunk hallani róla az éven. Nekem nagyon tetszett, amikor beszállt a mérkőzésbe. Kvázi egy instant game changer volt. Nagyon-nagyon jó mérkőzése is volt. Szóval én úgy gondolom, hogy Donovan Peoples-Jones, waiver wire, tegyük padra. Szerintem már a jövő héten látni fogjuk, hogy érdemes a hosszú távon megtartani. Oké. Okay. És akkor most lépjünk át egy következő szegmensünkre. Matchupokat fogunk megvizsgálni. Ez pedig azt jelenti, hogy megnézzük a Week 8 beosztását, és megbeszéljük azt, hogy melyek a legérdekesebb mérkőzések fantasy szempontból. És itt nagyon szeretnénk egy kicsit a miértet, a gondolatmenetet, akár a neveket is persze áttekinteni, hogyha van valamilyen relevanciája. De most tényleg lássuk azt, hogy melyek azok a mérkőzések, ahol akár fantasy pontzuhatagra számíthatunk, vagy akár kellő óvatossággal kell eljárni. Zsolt!
Kezdem akkor én. Az én, hát, hogy mondjam, a kedvenc matchupom, így fantasy szempontból, az most nálam a Browns Raiders összecsapás, és ez azért igazából már egyik se tud ilyen brutális védelmet felmutatni, ráadásul mind a kettő támadó egységben szerintem megvan a potenciál. És úgy látom, hogy innen nagyon jó kis játékosokat lehet kicsípkedni. Ugye Peti már itt említette a Peoples-Jones-os dolgot, ennek ellenére én mondjuk pont a Higgins-es vonaton vagyok egyelőre, viszont abszolút nem érzem azt, hogy az olyan beton biztosan robogna, úgyhogy én is jó piknek gondolom. És visszatérve a matchupra, és komolyabban belemenve, hát így megvizsgálva mondjuk a Raiders oldalát, ugye Josh Jacobst külön nem kell magyarázni senkinek, hogy miért kellene kezdetni. Igazából a Bronsznak a futás elleni védelme középmezőnyben van, és ennek ellenére én nem hiszem, hogy Josh Jacobs ilyen 14-5 pont alatt megállna, úgyhogy én bátran ajánlom őt, menjetek vele, csináljátok. Ezen a hétvégén még Derek Carr-t is nagyon szívesen látnám a csapatomba, főleg azért, mert ugye a Browns, hát nem csak a futás elleni védelme gyengécskébb, hanem ugyanúgy a wide receiverek és a QB-k ellen is igazából ott nem is közepes, hanem inkább a liga hátsó felében vannak, tehát Kárt és már korábban említett Agolort Gergő által és én általam említett Rágzot is tömném be a csapatomba, és nagyon jó mérkőzéseket várok, vagy nagyon jó mérkőzést várok tőlük, csak úgy, mint Ellen Wohlertől, aki tudjuk, hogy mondjuk Kárnak az egyik kedvenc célpontja, úgyhogy ővele is mennék. A másik oldalon most Mayfield megint nézett ki, mint egy NFL irányító, ugye tudjuk nála ezt az inkonzisztenciát, akkor most mondhatnánk, hogy most biztos jön egy borzasztó, de nem hiszem, hogy a Raiders ellen becsúszik. Ugye kiesett Odell Beckham Jr., mondják azt, hogy ilyenkor valahogy Mayfield valahogy még jobban játszik. Ugye nem görcsösen keresi Odell Beckhamet, hanem ugye megpróbálja elosztani a labdáit, és ugye ott van Landry, ugye Peoples-Jones is, ahogy mondta Peti, Higgins is ott van, és az én még ilyen kisebb sleeperem az a Harrison Bryant tight end, ugye Peti már itt beszélt a tight endekről, én szerintem ő is nagyon jó lehet, ugye főleg úgy, hogy Hooper nincs, és akár Gyoku is szerepet kaphat, ennek ellenére nekem most Bryant az emberem a hétvégéről. Karim Hunt ugye szárnyal, na még egyelőre nincs Nick Chubb, addig ugye teljes mértékben övé a futó szegmens, úgyhogy így ilyen, nagyjából így látom, mert egyik védelmet se kezdetném, azt mondom, azzal nem lepek meg senkit, de nekem ez az egyik ilyen kedvenc meccsapom a hétvégére, nem tudom, srácok, ti hogy látjátok?
Nekem tetszik. Szerintem egyértelműen sok pontos meccset várhatunk. Egy kicsit aláhúznám Karim Huntot. Szerintem az ő játék stílusa a játék stílusából kiindulva még akár ő is tehát jobban járhat azzal, hogy Odell Beckham kiesett. Ő néha azért kis passzokat megkapja. Lehet, hogy ha nem találja meg az elkapóit, vagy a célpontjait olyan gyorsan mélyfield, akkor a kis checkdownokat oda fogja neki haigálni. Úgyhogy szerintem egyébként skill pozícióban nagyon erős lesz ez a Browns. Szerintem jó kis meccsapat választott el, mindkét csapatból mehetnek a fantasy játékosok a kezdőkbe.
Fantasy szempontból tényleg az egyik legjobb meccsapot választottad. Nem tudom, hogy ez a matchup hogy bír el majd ennyi swaget, mert az azt is hozzá kell tenni, hogy ez elég karakteres emberek fognak itt a pályán lenni. Harry Ruggs, Baker Mayfield, Odell Beckham Jr., Landry, Grudent is ide sorolom, szerintem neki van az egyik legnagyobb swagje az edzők közül. Az ember úgy néz ki szerintem, mint egy party animal apuka, akit még Vegasból is kidobtak, mert a All You Can Eat büfében túl sokat evett, és részegen duhajkodott valakivel. Szóval tökre úgy néz ki. Én azt mondom, hogy ez egy jó matchup lesz, és pont azért a kiszámíthatatlan helyzetére, mint az Odell Beckham-es helyzet indukált, mert jelenleg most azért felborította a wide receiver koncepcióját erősen a Brownsnak, és hirtelen elkezdték használni a tight endeket is, mi meglepő. Akár ez a red zone-ban is ugye releváns lett, mert a red zone-ban amúgy összességében azért próbálták használni Odell Beckham Jr., szóval szerintem itt nagyon sok változás lesz, ami kiszámíthatatlanná teszi, fogalmazzunk így a Raiders számára a Browns-t, és én viszont szeretném kiemelni, hogy én már egy ideig ülök ugye nem csak a Carr hype trainen, de nekem nagyon tetszik a Raiders. Szerintem egy nagyon jó csapat van ott kialakulóban, és a Grudeni terv szerintem kezd összeállni, és ugye ez a Kansas City elleni győzelem szerintem csak kicsúszott győzelem volt. Én úgy gondolom, hogy Josh Jacobsnak kell az eljövendő heteket jobban megnyomni, mert nagyon kell a jó running back játék a Raiders játékához. Azzal kapcsolatban, hogy fantasy szempontból ez mennyire fog durranni, hát itt nagyon sok fog múlni azért Baker Mayfield-en. És Kareem Hunt szerintem nagyon sok rankingen már első helyen van, teljesen érthető módon a running back-ek közt, és nagyon jó hétvégét válok Kareem Hunt-tól, szóval aki Kareem Hunt owner, szerintem csak gáz, semmi fék. És elsősorban a Raiders wide receiver-ektől várok tűzi játékot, és pont azért, mert azért érzek valamilyen jellegű kiszámít hatatlanságot a Cleveland Browns wide receiverek és tight endek pozíciójában. Nem egészen tudjuk, hogy ott is hogy fog alakulni, ki fog előlépni, ki lesz az, aki sok targetet kap, ugye ennek hála. Van ott valamilyen jellegű kockázat, viszont azt szeretném kiemelni, nagyon sok az upside, nagyon sok pont emiatt. Szóval itt én pont az ilyen Higgins, Donovan Peoples-Jones, a Bryant féle vonalon látok inkább lehetőséget, mint sem a Joku Landry vonalon. És nagyon nagy upside-ot érzek a Browns-ban ilyen szempontból. Főleg, hogyha Baker Mayfield, ahogy te mondtad, NFL-es játékoshoz méltó játékkal fog előrukkolni, akkor azt mondom, hogy ez működhet is. Oké. Okay. Gergő, neked melyik matchup volt a választottad?
A Tennessee Cincinnati-t választottam. Na most ez talán nem annyira hívogatói név alapján, nem a legnagyobb piacok, nem a legnagyobb nevű csapatok, ezzel együtt szerintem fantasyban nagyon jól fogunk járni, hogyha ebből a két csapatból válogatjuk ki néhány kezdőnket. Sok pontos meccsre számítok, vélhetően ugye a Cincinnati hátrányból fog játszani végig, így passzolniuk kell. Itt talán még Mixon sem fog annyira hiányozni, mert azért Joe Bannernak ez...
Nekem nagyon fog hiányozni.
Jó, igen. De eléggé jó az elkapásokban Joe, úgyhogy az ő erőssége is ki fog jönni. A Tennessee pedig csinálhatja azt vélhetően, amit tud. Én úgy gondolom, hogy meg fogják szerezni az elején a vezetést, futnak a labdával, viszont mivel sok pontos meccsre számítok, ezért úgy gondolom, hogy passzolt TD-k is lesznek a meccsen, a Tennessee oldaláról is. Néhány számadat, de nem túl sok, és tényleg nem olyan bonyolultak. Amit kiemelnék, a Tennessee a bye week-je óta 3 meccset játszott, szerzett pontjaik Buffalo ellen 42, Houston ellen 42, és most a Pittsburgh ellen 24. Ami nem 42, de azért az sem olyan kevés. A Cincinnati-nek a szerzett pontjai az elmúlt 4 héten A Baltimore az ötödik heti ugye az messze kilóg lefelé, ott csak 3 pont volt, de szerintem az anomália. A Jacksonville ellen szereztek a negyedik héten 33-at, az Indianapolis ellen 27-et, és a Cleveland ellen is 34-et a múlt héten, úgyhogy szerintem mind a két oldalról bőven számíthatunk a sok pontra. Illetve még a védelmeket egy kicsit figyelve, a Cincinnati szinten mindenütt a középmezőnyben van, szinte az elkapók, a futók és az irányítók ellen is, viszont ugye azért a Tennessee oldaláról hát egy kiváló futóról beszélünk, és az elkapók is egészen jók, így, hogy visszajött AJ Brown, szóval várhatunk róluk, vagy tőlük teljesítményt. A Titansnél pedig azt emelném ki, hogy a negyedik legtöbb pontot engedik az elkapók ellen. Az én olvasatomban, ahogy ezt erről eddig is beszéltem, szerintem nem fog nagyon más csinálni a Cincinnati, mint passzolni. Úgyhogy szerintem a Tennessee oldaláról nyugodtan lehet kezdetni Derek Henryt, AJ Brown-t, Ryan Tannehill-t is, Corey Davis-t is nyugodtan kezdethetitek, bár lehet, hogy az inkább 10 plusz fős ligákban. Cincinnati oldaláról pedig szerintem kezdhet Tyler Boyd, AJ Green, Joe Burrow, Gio Bernard és mélyebb ligákban T. Higgins is. Úgyhogy nagyjából így látom ezt a meccset, remélem, hogy nektek is tetszik a párharc, és remélem egyetértünk abban, hogy ha a csapatoknak nincs is olyan nagy neve, azért sok pontra számíthatunk, mind fantaziban, mind a valós NFL mérkőzésem.
Hát Zsolt, szerintem Derrick Henry már megint annyit fog futni, mint én 6 év alatt, és ő egy mérkőzésen. Tehát nagyon erős lesz a futójátékuk megint, mert próbálták azért a Steelers ellen is nyomni, és azért láttuk, hogy a Steelers ellen azért már észrevehető volt ezre a Titansnek a hátránya is. Azért nagyon Derek Henryre támaszkodnak. Ha meg tudják fogni Henryt, akkor azért van probléma bőven, és pont ezért lesz érdekes ez a mérkőzés. Szerintem az, ha valaki folytatja, és most a Cincinnati-t azt mondhatjuk azt, hogy egy Steelers light az offense szempontjából, beton jó wide receiverek, egy egészen jó quarterback, most egy nagyon-nagyon rossz fal mögött fog dobálni, ugye ez talán a legnagyobb különbség, és ez szerintem határozott game changer lehet, szóval Zsolt, szerintem azért Burrow-nak nehéz napja lesz.
Hát az biztos. Igazából azért érdekes ez, mert ugye Derrick Henry szerintem, hát hogyha Pittsburgh ellen 20 carryt kapott, 75 yardja jött össze, egy touchdown, és gondoljunk már bele, hogy ez a Cincinnati defense, ez a Cincinnati front seven, mi a Steelershöz képest? Tehát igazából Hát, szinte semmi, most mondjuk ki. Tehát én szerintem beteg meccse lesz Derrick Henry. Én standard ligákban cson nélkül 20 pont felett mondom őt, tehát ő szerintem irtózatosan jó lesz. Nagyjából mindennel egyetértek, amit így Gergő említett. Annyi talán kicsit kiegészítésnek, hogy nálam a T. Higgins, AJ Green elkapók, ugye most Boydot nem vesszük ide, ő már bizonyított, hogy ő ugye nagyon szűk ligában is ott van a kezdőbe, de nálam T. Higgins is, és AJ Green is kezdő, tehát most ugyanúgy 10 fős ligában is, tehát én szerintem ugyanolyan jól lesznek foglalkoztatva, és azt veszem észre, hogy ugye, de erről már beszéltünk talán korábban, hogy Burrow elkezdte ugye megérezni AJ Green-t, és ugye ez egyre jobban, egyre jobb lesz ugye az elkapó játékának is, és T. Higgins az nekem meg ilyen semmiből robbant be, ugye tudtuk, hogy ő azért nem egy ügyetlen gyerek, ugye a Clemsonon megmutatta, hogy azért lehet rá számítani, és én megmondom őszintén, hogy ő vele is cson nélkül tudok menni, és visz engem, úgyhogy abszolút ott vagyok velük. A Gio Bernard dolog, ez nagyon érdekes, hogyha Joe Mixon lenne, akkor nagyon biztos lennék benne, hogy mennék Mixonnal, de Gio Bernarddal át kicsit ilyen rezeg a léc dolog van, tehát én nem biztos, hogy mondjuk hál' Istennek nekem csak egy ligában van meg, és ott mondjuk elég jól állok futóügyileg, de de én úgy érzem, hogy ő most valahogy engem így nem győzött meg. De ennek ellenére, tehát az is lehet, hogy majd mikor ránézek ugye a meccsapra, akkor a meccs közben, akkor azt látom, hogy már ilyen 15 pontnál jár, aztán meg majd itt fogom a fejem, hogy mekkora marhaságokat beszéltem meg én a podcastbe, úgyhogy na mindegy, hát ezt vállalni kell, ez ilyen, de én ezt így látom most.
Egyetértek, szerintem Gio Bernard jelenség a múlt héten az nekem is feltételekkel kezelem, fogalmazunk így. Nem mondom azt, hogy nincs egy pici esély annak, hogy ezt megismételje, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a Titans ellen sikerüljön. Szóval én veled vagyok, Zsolt, ebben a témában.
Azért emeltem csak ki, mert szerintem azokon a meccseken, amikor hátrányban lesz a Cincinnati, ami vélhetően egész sok egyébként, és passzolniuk kell folyamatosan, akkor szerintem az ő erősségeit nagyon jól ki tudják használni. Ugye ő egy nagyon jó, hát mondhatjuk, hogy harmadik downos futó, de most szerintem állandó downos lesz sokszor, és még azt is el tudom képzelni, hogy egy arról odaadják neki, hogy bepussa a TD-t, bár nem emiatt számítok tőle jó teljesítményre, hanem az elkapott yardok miatt és a yard after catch miatt. Főleg nem mondom, hogy nem értem, amit mondatok, félre ne értsetek, és megértem, hogy ő talán azok között van a felsorolt nevek közül, akiben kisebb a potenciál, de hogyha talán a padló az milyen is van, szerintem a plafon az nála is magasan tud lenni ezen a meccsapon.
Tenehíre mit mondtok amúgy? Tehát én nálam ő megint olyan, hogy szerintem itt standardban az, hogy a 20 pontot át fogja lépni nálam, az itt nem is kérdés. Tehát nálam ő ilyen, megint ilyen, ha ott van nálunk, akkor nálam irtózatosan már sztárt.
Szívesebben kezdetem, mint Burrow-t, pedig Burrow-tól is sokat várok ezen a meccsen.
Hát Tannehill Red Zone-ban nagyon erős. Tehát és ez szerintem megfizethetetlen. Tehát úgy, hogy a dobásokban. Szóval ez a két TD, ha beakad, akkor egy jó Tannehill hétvége lesz. Szóval lehet menni Tannehill-lel. Szerintem no question. Jó formában van.
Igen.
Hát nekem viszont az a tiszt jutott, hogy választhattam a Green Bay Packers Vikings meccset, és szerintem nem csak a fantasy fanok nyalják meg most a 10 újjukat, hát ez az egy klasszikus értelembe vett rangadóról beszélünk, és hát szó volt arról, hogy ki mennyi pontot szerez, nem fogom újra elmondani, amikor a Green Bay Packers nyert, 30 pont alá nem mentek, 5-1-jel állnak, a Vikings 1-5-tel, tehát itt azért vannak kaliber szintű különbségek is a két csapat között, és hát most azt kell mondani, hogy mind a két csapat hajlamos arra, hogy pontzuhatagot csináljon, és szerintem fog is, és ha van egy pár név, aki azért aki nem tudunk szó nélkül elmenni, és az egyik ilyen az egy védekező játékos, aki szerintem nagyon fontos láncszeme lesz fantasy szempontból is a játék kimenetének. Ez pedig Jair Alexander. És nem akarok most egy cornerről túl sokat beszélni, mert ez mégis egy fantasy témájú műsor, de azért az irányítóknak nagyon megnehezíti a feladatát Alexander, mert 54,8% a completion, amikor ő van coverage-ben. Tehát ő, akire rátapad, az nem eszik sokat. Tehát annak nagyon rossz napja lesz. És ez valószínűleg télen lesz. És ez akár nyithat lehetőséget ugye Jefferson számára megint. Ami érdekes, hogy ugye a Green Bay Packers defense az továbbra is, hát fogalmazunk úgy, hogy inkompetens a running back-ekkel szemben, szóval Dalvin Cooknak nagyon-nagyon jó hétvégéje lehet, és Cousinsnak szüksége is rá, mert Cousins az életben nem fog fantasy csapat közelébe kerülni, hogyha így folytatja, és most azt mondom, hogy Dalvin Cooknak azért nagyon jó hétvégéje lehet, szóval nagyon jó lenne, hogyha játszana, mert a mérkőzésnek is nagyon jót tenne, a fantasy ownereknek meg főleg. Én most azt mondom, hogy Tillennel óvatosan, és nem Tillent kezdetni fogjuk persze, mert egy olyan kaliberű játékos, de ahol mondjuk nem vagyunk egy mélyebb ligában, és mondjuk van alternatívánk, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkozni, mert szerintem nehéz napja lehet, és teret nyithat Jefferson számára, aki viszont lehet kezdő. A Titan-ek közül már említettük Irv Smith Jr., mély ligákban lehet egy streamerhető opció Titan pozícióban. Hát a Green Bay Packersnél Aaron Rodgers mindenképp kezdő, szóval hihetetlen formában van. Egyszerűen szavakat nem lehet találni szerintem a jelenlegi Aaron Rodgersre. Érett, nagyon-nagyon-nagyon hidegfejű, nagyon pontos, precíz, fantasztikusan játszik. Nem, csak keresem a szavakat, de nem találom. Aaron Jones ugye out, marad Jamal Williams, nem várható el, hogy hasonló számokat is hozzanak el, mint Aaron Jones. Mindazonáltal azért egy jó opció, tehát szerintem kezdethető. Lesz clock management bőven. Hát ugye a wide receiverek. Nagyon jó kérdés. Hát Adams minden héten kezdő, és ne felejtsük el, hogy azért ott vannak még a tehetséges egyéb fiatalok, de szerintem ott most annyira nehezen átlátható a helyzet, hogy talán érdemes most kimaradni a többiből, és a Titan-eknél szerintem Sternberger lehet az, aki folytathatja akár a Red Zone-ban a touchdownok szerzését, és szerintem megfontolandó a Green Bay Packers defense-nek a kezdetése. Körülbelül így látom ezt a mérkőzést, nagyon-nagyon sokat várok tőle, nagyon érdekes lesz, sok mérkőzést várok, és tényleg egy Green Bay Packers Vikings rangadóhoz méltó káoszt, sok pontot, hibákat is akár, szóval csak jó mérkőzés lehet, tehát mindenképp kövessük ezt a mérkőzést. Mit gondoltok?
Nem egyszerű. Egy nagyon sima Green Bay győzelmet várok, de ez csak a szívem mondja. Egyébként csoport rangadóról van szó, úgyhogy szerintem is akár szoros meccs is lehet. Amiben teljes mértékben egyetértek veled, az az, hogy akármelyik futó kezd a Minnesota-ban, szerintem Dalvin Cook játszani fog, de akármelyik futó kezd, kezdessétek, nyugodtan be lehet tenni. Nagyon jól mondta Peti, tényleg a Green Bay gyenge a futók ellen, úgyhogy fantasy szempontból érdemes kezdetni őket, és szerintem nagyon jól lefestetted. Én jobban félek úgymond Justin Jefferson teljesítményétől, mint Adam Thielentől. Adam Thielenről tudja mindenki, hogy egy nagyon jó játékos, és mostanában kezdjük csak megtudni, hogy Justin Jefferson mire képes, és szerintem azzal, hogy őt talán még többet mozgatják a pályán, mint Thielent, olyan meccsapokat tud kihasználni majd a Minnesota, amivel a Green Bay védelemet megzavarhatja, és megint sok yardot fog szerintem hozni Jefferson, és könnyen lehet, hogy TD-je is lesz. A Green Bay oldalról nagyon nem emelnék ki neveket, elmondtad szerintem a lényeget, illetve nagyon tetszik, hogy megemlítetted Alexandert. Nekem nagy kedvencem a srác. Őszintén szólva, nekem mindig vannak az adott csapataimból bármelyik sportban kedvenc játékosaim, és nekem defensive back pozícióban húzzon óta nem volt ennyire szimpatikus játékosa a Green Bay-nek. Ez csak egy ilyen kis személyes adalék a matchuphoz, de nagyon jól lefestetted, hogy igen, egy kiváló cornerbackről beszélünk, aki akár Adam Thielent, vagy bármilyen nagy nevű elkapót is, ha teljesen nem is tud levenni a pályáról, de nagyon komoly kihívás elé tudja már állítani.
Zsolt?
Igen. Ugye tudjuk, hogy minden héten megköpködöd Adam Thielent, én meg minden héten megvédem.
De... Én meg végig röhögök ezeken, nagyon jó. Egyébként igen, imádom.
Igen, de ezen a hétvégén azt kell, hogy mondjam, hogy maximálisan egyetértek Petivel, és úgy gondolom én is, hogy nem fogja szeretni ezt a hétvégét Adam Thielen, és ez ahogy Peti mondta, ez Jair Alexander lesz. Ugye ugye borzasztóan megeszi a vele szemben fennálló elkapókat, és hogyha embereznek, akkor biztos, hogy Thielen lesz az embere, úgyhogy semmi jót nem várok Thielentől ezen a hétvégén, és ne lepődjünk meg rajta, hogyha bőven ilyen 6-7 pont standardligában 6-7 pont alatt fog maradni, és inkább Justin Jeffersonnak a garbage time-jai, vagy akár a meccs közbeni, igazából már Justin Jefferson nem szabad ezt mondani, csak garbage time-ba kapogosgatja össze a pontjait. Tehát ő benne én is nagyobb fantáziát látok. Tehát most ez nem fog kedvezni, ez a matchup Thielennek. Amúgy mindenben egyet tudok érteni, amit elmondtatok. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sokat várok Jamal Williams-től, mert én skillben, bár ez biztos, hogy ebbe Gergő sokkal jobban hozzá tudna szólni, mert ugye ő szinte minden Green Bay meccset néz, vagy hát minden Green Bay meccset néz, meg ugye követi a csapat házatáját, de én mondjuk annyira, akkora visszalépést megmondom őszintén, én nem látok Aaron Jones-hoz képest, tehát hogy én szerintem cson nélkül tudja azokat a számokat hozni Jamal Williams, mint amit Aaron Jones hozott eddig, vagy hozna ezen a mérkőzésen, úgyhogy én őt nagyon csípném, meg nagyon mennék vele, nem tudom, Gergő, hogy látod ezt, te mondom, kicsit te szakavatottabb, vagy talán ebben, vagy hát ugye jobban ott vagy ebben.
Mind a kettő kontrakt hír, ugye?
Igen. Abban egyetértek, hogy nagyon jó fantasy pontokat tud hozni, illetve szerintem Aaron Jones, ha nem is a liga krémje futókban, de szerintem azért a legjobb játékosok közé tartozik a futók között. Jamal Williams másik csapatban szerintem kezdő lehetne, de nem véletlenül nem fér oda a labdához túl sokszor, amikor Aaron Jones a pályán van. Ezzel együtt abban egyetértek veled, hogy ő is van annyira jó futó, már mint Williams, hogy komoly fantasy teljesítményt, vagy akár komoly futó teljesítményt NFL mérkőzésen letegyen az asztalra. Úgyhogy én is jó meccset várok tőle. De szerintem azért van különbség a két játékos között.
Van, abszolút. Fantasy csemege, én is úgy érzem, úgyhogy akit lehet, azt pakoljunk befele. Hát igen, hát a két irányító közül igazából Rodgers, a másik Cousins, az meg hát olyan, amilyen. Emlékszem, Cousins-szal van egy borzasztó nagy sztorim amúgy. Hál' Istennek ilyen tök jó vége volt, de emlékszem, hogy egy Monday Night Football meccs csápra maradt ő nekem, Washingtonnal. Akkor még ugye a Washingtonban játszott, és valami 7 pont kellett nekem, hogy ugye megverjem az ellenfelemet azon a héten. Ugye neki már semmi játékosa nem volt, csak nekem Cousins. Na, mondom, fel kellek, mondom, megnézem ezeket az idétleneket, mondom, most hát, ha ezért nem kell annyira izgulnom, mondom, mert tök jól látom a győzelmemet is. Na, erre emlékszem, hogy valami, hát nem is tudom, valami 18 másodperc maradt, és ilyen 6-90 pontja volt, és ez a standardligában, és borzasztó ideges voltam, mondom, hogy az anyámba kelhetek fel ilyen, és mondom, még elcseszi az egész hétvégemet, és a végén valami ilyen 7.38, vagy valami hasonló pontja, tehát ilyen 0.38 ponttal nyertem meg a akkori meccsapomat, és mondom, hogy jó Isten, ha valaki nem fog többet az én fantasy csapatom köré kerülni, az Kirk Cousins, még akkor se, hogyha írtózatosan MVP kandidáns lesz abba az évben, akkor is ott rohadjon meg a padon már, bocsánat, vagy a Waveren, de nem, egyszerűen nem. Ő az a fantasy irányító, aki nekem olyan, mint a tűz, tehát borzasztóan nem szeretnék vele foglalkozni.
A pályáról lefelé menet beleordította neked a kamerába a You Like That.
Ja, igen, ez pont az év volt, tudod, mikor borzasztóan elhitte, hogy nagyon-nagyon jó, és emlékszem, hogy úristen, fogtam a fejemet, mondom, jó, és tizenvalány másodperc, mondom, hogy jó, hogy hátrányban vannak, mondom, majd még mondom, hogy jó, és akkor csak összejött, megnyertem, de mondom, nem többet ilyet biztos, hogy nem fogunk csinálni, hogy ez Cousins-tén kezdessem.
És megyünk is tovább, mert most így az új struktúránkban most arra fogunk beszélgetni, hogy kik azok a játékosok, vagy ki az a kiszemeltünk, akinek esetleg most boom hete lehet. Olyan játékost keresünk, aki projection felett teljesíthet, a vártnál jobb teljesítményt hozhat, Kezdem most én. Az én játékosom egy futó, az pedig Jonathan Taylor, a Indianapolis Coltsból. És már az első héten ugye láthattuk, hogy tud futni, tud elkapni, és nagyon, nagyon ígéretesen kezdte az évet Jonathan Taylor. Ugye volt már 100 yardos futott mérkőzése is, a második mérkőzésén a Minnesota ellen hozott 101 yardot, 26 futásból, és enyhén szólva sem egyszerű a kifürkészni, hogy az Indianapolis Coltsnál, hogy ki lesz, ki az, aki majd viszi itt a running back egy pozíciót, ugye Marlon meg kiesett, és most tényleg ott vagyunk, hogy nem teljesített rosszul ez az Indy. Tehát ugye két vereségük van, az első mérkőzést elveszítették a Jacks ellen, vereség a Cleveland ellen, és hát most ugye mennek a Detroithoz, akik nem egy veretes csapat, és bye weekre is jönnek vissza. Szóval a Detroit Lions összesen 29,72 pontot enged running backeknek. Ez a ligában az ötödik legrosszabb, tehát tényleg egy olyan matchupról beszélünk, ahol ő azért jól élhet, nem lesz szerintem gond. És ami inkább érdekessé teszi ezt a történetet az az, hogy Reich elmondta szépen az év elején, hogy 500-szor megpróbálnak legalább futni, 500 ötemtjük lesz, és akkor mindenki egy kicsit hátra is dölt, hogy akkor itt Marlon Mack és Jonathan Taylor testvériesen osztozkodva ezeket a lehetőségeken mind a ketten fantasy szempontból akár relevánsak lehetnek. Nem ez történik viszont. Tehát eddig 164 futási próbálkozásuk volt, 202 passzolási. Ezt egy kicsit azért fel kell pumpálniuk. És most jelenleg úgy gondolom, hogy ez fog történni a bye week után. Én nagyon, nagyon optimista vagyok, amikor most így erről beszélünk, mert nem volt azért annyira jó a futása jelenleg ennek az Indianapolis Coltsnak. Szóval összesen volt három mérkőzés, amikor 100 yard felett futottak. Ebből azért sokkal több kell, hogy dominálni tudják akár a csoportjukat és a mérkőzéseket. Ez most a Detroit ellen el fog kezdődni, Jonathan Taylor be fog indulni kézzel, lábbal, és szerintem átlag 100 feletti scrimmage yardról beszélhetünk majd az ő esetében. Amiket kiegészít egy vagy kettő touchdownnal, akkor úgy gondolom, hogy meg is kaptunk egy RB1-et, akivel dolgozhatunk egész évben, és Detroit ellen jó matchup, nagyon jó lesz látni egy Swift-Taylor vetekedést ezen a hétvégén, és szerintem itt most Taylornak áll az ászló, jó mérkőzésre számítok tőle, nyugodtan berakhatjuk, szerintem egy 100-110 yard körül scrimmage yardot biztosozni fog, és legalább egy touchdownja lesz úgy gondolom a hétvégén. Mit gondoltok, Gergő?
Nekem tetszik nagyon. Ugye a Lions az ötödik legtöbb pontot adja a futóknak, úgyhogy már ez egy jó kezdet. Illetve amit kiemelnék, hogy a legutóbbi meccsén is a Cincinnati ellen 5 yardos átlaggal futott, és hozott 55 elkapott yardot is, szóval TD nélkül is azért ő képes elég jó teljesítményre. Illetve hogyan fogalmazzam meg ezt a gondolatomat? Hiába volt bye week, én nem gondolom azt, hogy komoly előrelépés lesz itt a passzjátékban, viszont a futójátékban lehet. Ugye Jonathan Taylor egy újonc futó, még szoknia kell az NFL-t, lehet, hogy ebben az egy hétben tud eleget videózni. A futóknak mindig jól jön egy bye week, ugye ők rengeteget vannak használatban, sok ütést kapnak, úgyhogy én nagyon egyetértek veled, szerintem Jonathan Taylornak nagyon jó meccse lesz, és szerintem hosszú távon inkább a futójátékban kellene bízni a Coltsnak, mint a passzjátékban. Az eddig mutatott játéképe alapján, főleg úgy, hogy ugye hát a régi idő focia, ami még ma is kifizetődő tud lenni, nézzük meg a tavalyi San Francisco-t, betonvédelem, nagyon jó futás. Ez működhet az Indianapolisnál idén.
Zsolt?
Adom, igazából mindent elmondhatok róla. Tényleg egy kicsit eddig alul volt használva, azt szerintem sokkal többet kéne használni, úgyhogy Rijkékre mert Mészhez kapnak, aztán hagyják egy kicsit ugye kibontakozni az újoncot, mert szerintem sokkal több van benne. A Detroit ellen ez tökéletes lehet, úgyhogy nem kérdésű, hogy top 5, de még az is lehet, hogy top 3 futó a hétvégén.
Na, és akkor Zsolt, ha már nálad a szó, akkor neked ki a bummod a hétvégére?
Hát én már úgy többször beszéltem róla, meg már úgy kicsit jobban ki is fejtettük, de most egy ilyen tőlem megszokotta, nem running back-et szeretnék hozni, hanem én most ugye visszakanyarodnék Henry Ruggs-ra, akiről már ugye volt szó itt a Browns Raiders párharc kapcsán. Nekem ő az egyik ilyen bumom, nem tudom miért érzek most Ruggs körül ilyen bumszagot, megmondom őszintén, de valahogy én azt érzem, hogy a Cleveland ellen ő nagyon-nagyon jó lehet, ugye a Cleveland azt hiszem, hogy a wide receiver ellen valami 30. a védekezésben, úgyhogy borzasztó jó napja lehet Ruggsnak, és ezáltal ugye kárnak, vagy éppen fordítva, úgyhogy hajrá előre vele. Eddig, ahogy így ugye amikor éppen ő nem volt sérült, addig egész jól volt targetelve, tehát ez a minimum 3, ez mindig megvolt neki. Ugye volt a Casey ellen egy monster meccse is, ahol ugye 118 yardja volt, ami borzasztó beteg az, hogy ez két darab elkapásból csinálta, azt a 118 yardot is, az egy touchdown. Tehát ahogy beszéltünk is erről szezon előtt, ugye ő ilyen go-to guy, akit így előre kell neki vágni, aztán ő biztos, hogy be fog futni akármit, mert borzasztó gyors. Úgyhogy én most őt érzem ezt ennek a hétnek a bumjába, úgyhogy én az egyik ligámba fel is húztam, és kezdetem is, úgy remélem, hogy nem a cserbe.
Én nem merek ellent mondani a közted is valahogy Henry Ruggs között van egy kapcsolat, már a szezon előtt is ezt lehet.
Igen, 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 igen.
Nagyon ráéreztél a srácra. Én emiatt azt mondom, hogy hiszek neked, és ez lesz az olyan hete, mint ami a Kansas ellen volt. Annyi, hogy én úgy gondolom, hogy neki idén 4 ilyen hétnél többje nem lesz, viszont valamikor ezeknek meg kell történnie, úgyhogy bízatok Zsoltban, és ez lesz az a hét. Kicsit komolyabbra, vagy az én szemszögemből felfogva a dolgot. Én attól félek, hogy a TD az nincsen benne. Ha nagyon jó meccse van, és sok yardot hoz, akkor ott a TD, mert ugye végigfutja a pályát, csak attól félek, hogy Waller meg Agolor elviszi a TD-ket előle. Ezzel együtt mondom még egyszer, én nem merek ellent mondani neked Ruggs-szal kapcsolatban, úgyhogy szerintem ezen a héten legalább 20 pontot fog hozni. Hogyha te ezt így elmondtam.
Nekem tetszik amúgy nagyon ez a pick. Egyrésztről nagyon tetszik az a áhítat, ahogy Zsolt beszél Ruggs-ról, és én azt mondom, hogy mindenkinek meg kell találni a saját Joe Mixonját, aki ugye nekem a totem állatom. Így nagyon örülök, Zsolt, hogy te is megtaláltad ezt a totemedet, aki neked Harry Ruggs. És hát tiszteletbe tartva ezt a kapcsolatot, ha beakad a TD, az kapásból 14 pont. Tehát ez Harry Ruggs. És ez is lesz. Egész éppen szerintem erre lehet számítani. És hogyha valakinek touchdown megérzése van csak Harry Ruggs körül, akkor kezdetni kell Harry Ruggs-t. Egyszerűen nincs más lehetőség. Nem, nincs neki szerintem olyan, hogy padlópont, azért mert szinte csak a mélységi passzokkal játszanak. Azt meg vagy sül, vagy nem. Viszont upside az, tehát a plafon az meg, és főleg egy kár mellett, akit szerintem felszámoltuk azt, hogy középpasszos, rövid játék, nem. Kár nagyon messzire tud dobni, és nagyon pontosan. És hát ha beakad egy, vagy beakad kettő, akkor Harry Ruggs akár wide receiver top 5 lehet. Szóval én azt mondom, hogyha megérzése van valakinek Harry Ruggs-ot illetően, arra hagyatkozni kell, és be kell tenni. Mert ha nem vagyunk ennyire tökösek, akkor találtunk egy embert, akit egész nap és hát egész évben a padunkon fogjunk ültetni. Ez így fog működni, és csak mindig bánkódni fogunk, hogy fú, 29 pont, és ott hagytam a padon. Ez így fog működni. Aki ezt a stresszt nem bírja, a szabaduljon meg Harry Rax-tól, és akkor kész. Mindenki visszatért a harmóniába, egyensúlyba, és nem kell annyi mérget megenni. Aki pedig tökös, az menjen, és akkor hajtsa a pontokat. De nincs más lehetőség. Ez lesz Harry Rax, és Zsolt, szerintem emiatt izgalmas a fantazizás.
Abszolút.
Szóval tetszik ez a pick. Ez tökös, és ha tényleg úgy érzi valaki, hogy touchdown upside, akkor rakjátok be Harry Rax-t. Ez van, ez mindig így lesz, és ezzel tanuljunk meg együtt élni. Oké, Gergő.
Az én boomom az Brandon Ayuk. Először is összefoglalva úgy gondolom, hogy ő lesz a 49ers oldaláról a meccsnek a playmaker-e. A legutóbbi héten ugye a New England ellen 7-ből 6 elkapása volt 115 yard. Az ellenfél a Seattle a negyedik legtöbb pontot engedi az elkapóknak a ligában. Deebo Samuel out, tehát egyértelmű első számú elkapó lesz Ayuk. És én még abban is gondolkodom egyébként, hogy lehet, hogy futni is fog egy kicsit. Ugye idén már láttuk, hogy tud futni, és van is orra a Red Zone-hoz, 2 TD-t is futott már idén. Úgyhogy most akár még az is lehet, hogy őt még ebbe a részébe is bevonják a játéknak, hiszen tudjuk, hogy a San Francisco futóival elég komoly probléma van. Úgyhogy én nagyon sokat várok tőle a Seattle ellen, magát a meccsképét átgondolva is, hiába csoportrangadó, és ilyenkor legszívesebben azt mondanám, hogy persze ez egy brusztolós mérkőzés lesz. Hát én inkább úgy gondolom, hogy a Seattle vélhetően vezetni fog a meccs nagy részében, és emiatt menni kell majd az eredmény után, úgyhogy passz. Szerintem át fogja lépni a 100 yardot, vegyük egybe a futott és az elkapott yardokat is, tehát scrimmage yardban szerintem 100 yard fölött lesz, és én legalább egy TD-t várok tőle, de még az is lehet, hogy ennél több lesz. Én nagyon sokat várok a Juktól ezen a mérkőzésen. Nagyjából elmondtam az érveimet, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, úgyhogy reagáljatok, kérlek.
Zsolt, kezd!
Nekem bejön, meg jó a matchup a Seahawks ellen. Szerintem ott is lesznek pontok, úgyhogy ugye, ahogy te is mondtad, hogy ugye nem lesz Ayuk, úgyhogy vagyis, bocsáss meg, nem lesz
Deebo. Na most ezt ki is használom egyébként, hogy itt megbotlott a nyelved, csak néhány dolog. Deebo Samuelt, amikor már meggyógyult, rengeteg ilyen jet sweep-el használták futásnál, Brandon Ayukot is szeretik futásnál használni. Az egyik srác 22 éves, a másik 24. Mind a kettő 183 centi magas, az egyik 93 kiló, a másik 98. Úgyhogy én nem lepődök meg ezen, hogy összeakadt a nyelved, mert szerintem, mintha kettő nagyon hasonló játékos lenne, szinte ugyanúgy néznek ki, mozgásra is egészen hasonlóak, és a skillset is hasonló, úgyhogy szerintem amúgy tök érdekes, hogy kettő szinte ugyanolyan nagyon tehetséges játékos van egy csapatban.
Igen, abszolút, de ez a draft tolásakor is szóba került, ugye, hogy nagyon stílusban, nagyon Deebo Samuels-es, úgyhogy nekem tetszik ez az Ayuk, ugye ő nagyon, nagyon közkedvelt volt ugye most a Waveren, tehát szerintem ilyen ahol nem volt fenn csapatnál, ott ő ugye szerintem ilyen a Waver Wire-en nagyon ott volt elől. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon bejön. Ahogy most kismételni tudom magam, ugye 32. a Seahawks a wide receiver-ek ellen, úgyhogy én szerintem ezt Ayuk nagyon fogja élvezni.
Hát egy kicsit csalódott vagyok, Gergő, mert most azt hittem, hogy köpködhetek egy jó nagyot, de ventillálok rajtad ezen a picken, hogy fú, ide jön egy 49ers wide receiverrel, mit képzel ez az ember? Amikor elkezdtem olvasni az injury reportot, látom, hogy Deebo Samuel out. Oké, nézem a matchupokat. 49ers, Seattle Seahawks, oké, rendben, értem. És Összeállt a kép, hogy miért gondoljuk azt, hogy álljuk. A 100-as scrimmage yardnak szerintem van alapja, nekem az tetszik. A TD-ben most nem vagyok annyira biztos, De pont ezért week 8-os matchupra azt mondom, hogy jöhet álljuk. Tehát rendben van, és így el tudom fogadni az érvekkel, meggyőztél, és igen, tetszik ez az álljuk pick. Ez jó lesz, ez jó lesz. Oké, térjünk át a bustokra. Zsolt, milyen bustod van?
Akitől én most ilyen gyengébb mérkőzést várok, az James Conner, aki ugye a Baltimore ellen megy a Steelers-szel, és hát ugye tudjuk, hogy a Baltimore defense-t alapból nem kell félteni, ráadásul ez egy évtizedes, évszázados csoportrangadó, és ugye kimondatlanul nem igazán szereti egymást a két gárda, ráadásul a Baltimore még ugye Ngakoue-val erősített is a múlt héten, vagy a héten, nem is tudom, most én megmondom őszintén pontosan, hogy mikor volt ez a trade pool hivatalos, úgyhogy én szerintem brutál föl lesznek pörögve, ráadásul úgyhogy ők vehetik el ugye a Steelers veretlenségét, és ennek én szerintem Conner fogja meginni a levét, mert ez a front seven az brutálisan fog menni rá, úgyhogy igazából Conner ilyen 13 pont környékére van projektálva, 13-14 pont környékére van projektálva a standard ligákban. Én ezt kicsit erősnek érzem, és én egy ilyen ennek a felén se lennék túlzottan meglepődve, nem tudom, hogy látjátok.
Nekem van ligám, ahol ott van nálam Conner, és egyetértek veled, nagyon-nagyon. Hát rendszerom a szemöldökömet, meg vakarom a homlokomat, meg a fejemet, hogy mit kezdjek vele, vajon betegyek-e mást a helyére, azért nagyon jól teljesít, de ez a Baltimore védelem a futók ellen, ez kiváló. Szerintem jó az, amit hoztál, szerintem komoly vász potenciál van Conner-ben. Lássuk be most, hogy a Conner hoz egy 8 pontot, akkor az nem az, amit tőle várunk, és ezt én már basznak nevezném az őszintjén. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó név, amit hoztál. Merész név, de nagyon jó, és a Baltimore védelem teljesen elszolgálhat erre. Illetve, hogyha szoros lesz a meccs, akkor meg muszáj lesz majd passzolniuk, és akkor meg még kevesebbet használja a Pittsburgh. Úgyhogy tök jó. Szerintem nagyon jó gondolat volt.
Nekem nagyon tetszik ez a pick. Nekem majdnem minden héten a Baltimore ellen játszó running back-ek mondjuk úgy, hogy kérdőjelesek, és hát Conner sem egyéb. Szívós ez a Ravens defense. Nehéz velük mit kezdeni. Nem vagyok annyira pessimista, mint ahogy így fel lett vázolva, azonban tényleg én is úgy gondolom, hogy hát inkább a projection alatt fog teljesíteni, mint felett. Tehát egyértelmű ez így a relációban. Egyetlen egy dolgot még kiemelnék, hogy hát a wide receivereknek sem lesz könnyebb dolga, mert a secondary is nagyon jó a Ravensnek. Oké, menjünk akkor. Gergő, neked ki a bustod?
Nekem egy nagyon nagy név, de annyira már nem meglepő. Drew Brees. Hát, Brees, én nagyon kedvelem a figurát. Ez az ember, aki megtestesíti azt, hogy a kisebb méretű játékosok is az NFL-ben akármit el tudnak érni, és lehetnek ők a hanghordozók is a csapaton belül. A legjobb motivátor, a legjobb pregame talkjai vannak. Ezzel együtt idén valahogy nem meggyőző a számomra, és egy nagyon erős Bears védelem ellen fog játszani. Thomas nélkül, és véletlenül Sanders sem lesz a pályán. Én féltem azokat, akik beteszik a kezdőjükbe Breeze-t, hogyha van más megoldásotok, akkor mindenféleképpen keressetek valakit. Még akár mélyebb ligákban is. Gondolkodjatok el azon, hogy Breeze helyére ki tudtok betenni a kezdőbe, mert szerintem na jó, ezt ki is mondom, én úgy gondolom, hogy 16 fantasy pontnál többet nem fog hozni. Szerintem a TD interception aránya az 1-1 lesz, és azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a New Orleans oldaláról Kamara fogja termelni a pontokat, és ezen a meccsen nem elkapásból nagy részt, hanem futásból.
Nekem tetszik a bust szag itt. Ugye főleg említetted, hogy hogy ugye nagyon megvan tizedelve most ez az elkapó sor, ugye nincsen Thomas, ami már hivatalos, Emmanuel Sanders sincs, és a múlt heti Callaway sincsen, tehát igazából most így hirtelen, hát azt sem tudom, hogy kinek tud passzolni Trekan Smith-en, meg Cookson kívül, tehát igazából, hát ugye nyilván Kamerának, mert ugye Kamerát rengeteget használja ugye ezekkel a running back screenekkel, meg ezekkel a checkdownokkal, viszont ez hát egy Chicago védelem ellen, ahogy te is mondtad, lehet, hogy kevés lesz, és mondom, tehát én is megyek ezzel, hogy Breece nem biztos, hogy kezdetném most a hétvégén, mert hát na, hát azért kemény lesz ez.
Én teljesen, ez nagyon jó pick, Gergő. Én azt mondom, hogy Breece már szerintem az elmúlt hetekben is inkább a neve miatt raktuk be, nem pedig a teljesítménye miatt sokszor. Hát ez egy Chicago védelem, ez betonkemény majdnem minden irányítónak, szóval én azt mondom, hogy jobb padon ezen a héten. Mindenképp padoztassuk, teljesen egyetértek. Ezt csak támogatni tudom. Oké. Nekem is valami basztom, és nagyon sajnálom, hogy a pasztok közt kell így a 8. héten beszélni róla. Ez David Montgomery, aki meg a másik oldalon van ezen a mérkőzésen, a New Orleans ellen. David Montgomery összességében nem azt hozza, amire számítottam, viszont fejlődött még így is az előző évhez képest. Én nem tudom, hogy nekem Matt Nagy kezd egy kicsit ilyen Adam Gase-essé válni. Nem tud mit kezdeni a running back-ekkel. Sose tudott, és tényleg magas oktán számú, jó, konzisztens passzjáték, jó szkímek, tényleg kreatív, stb. De ez a futójáték, ez gyalázatos a Bears-nél. Egyetlen egy futott TD-je van, ez szerintem nagyon kevés. Összesen 2 darab 10 pont feletti fantasy mérkőzése van, és ez biztos, hogy nem a New Orleans ellen fogja megtörni. Tehát, hogyha úgy is van, biztos vagyok benne, hogy nem fogja tudni elérni a 100 scrimmage yardot sem, és egyszerűen annyira kicsi az esélye, hogy touchdown tudjon szerezni, hogy így súlytalanná tud válni David Montgomery. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerül majd a New Orleans ellen összehoznia, hiszen nem szabad elfelejtünk, hogy a New Orleans csak 20,7 pontot enged a running back-eknek, és hát összességében egy low scoring csapatról beszélünk, amikor a Bears szóba jön, hiszen a 30 pontot is csak egyetlen egyszer nyalták meg a Falcons ellen, a rush yard pedig az elmúlt 4 mérkőzésen csak egyszer lépte át az 50 yardot, tehát nagyon-nagyon rosszul állnak. Nagyon rosszul állnak, nagyon jól indult az év, de nagyon-nagyon csúnyák a statisztikák, és semmi ráutaló nincs, hogy ez a Saints ellen változna. Szóval David Montgomery a héten talán jobb, hogyha ha ül a padon, ugyanis ez a New Orleans Saints átlagban 3,5 yardot enged a futásoknál. Szóval nagyon jó a front sevenjük, és ezt úgy gondolom, hogy nem David Montgomerynek fog segíteni. Szóval szerintem mostanán ő jobb helyen van a padunkon. Mit gondoltok?
Én egyetértek. Sokkal többet vártam Montgomerytől, főleg azután, hogy Foles bekerült a kezdőbe, én azt hittem, hogy sokat fog javulni. Aztán szinte semmi változás. Nem tudom, hogy ez most Matt Nagy-nek a hozadéka, szerintem amúgy véletlenül ebben igazad van, és emiatt, de az biztos, hogy fantaziban nem hozza azt, amit év elején vártunk tőle.
Hát én David Montgomeryről már hetek óta levettem a kezem, úgyhogy igazából nálam ez, hogy most egy héten bust lesz, vagy nem, nekem hetek, hogy kb. Meg így a statisztikáján is végigfutva, így nekem nagyon-nagyon harmatos az egész jelensége, meg az egész teljesítménye, úgyhogy igen, tehát ezen a hétvégén is ugyanúgy adom ezt az egészet.
Oké. Át is menjünk az egyik legfontosabb szegmensre, ez pedig a sleeperök. És Gergő, mondasz nekünk egy sleepert?
Mondok, de még miért? Denzel Mims. Weavernél is említettem volna már, amikor beszéltünk róluk, a 8. heti Weaver pick-upokról, de úgy döntöttem, hogy megtartom magamnak sleepernek. Elég mély sleeper, viszont szerintem nagyon jól teljesített. Egyébként összesen 0,5%-ban van az NFL Fantasy Ligákban rosteren, úgyhogy tényleg nyugodtan fel lehet venni, hogyha tetszik az, amit mondunk róla. Ugye előző héten tért vissza, 7 target, 4 elkapás, 42 yard, és igazából talán a legjobban kinéző elkapó volt ebben a gyenge Jetsben. Több dolog is szól mellette, mind Perryman, mind Crowder sérülésekkel bajlódik folyamatosan. A Kansas City ellen szinte végig passzolniuk kell majd a meccsen, és szerintem első számú elkapó lesz ez a második körös újonc. Úgyhogy szerintem nyugodtan vegyétek fel, és itt Denzel Mimsnél, főleg a Kansas elleni meccsen, de szerintem egész évben a legfontosabb szó az a garbage time. Vagyis a meccs végén, amikor már minden mindegy, és az ellenfél védelme már talán nem veszi olyan komolyan a dolgokat, akkor majd elkezdik dobálni a Jetsnél a labdát, hogy valamit szépítsenek az eredményen, és ő hozza majd a yardokat és a TD-t. Én ezt várom tőle a következő meccsen is már.
Zsolt?
Tetszik abszolút, igen, ahogy mondta Gergő, és igazából nincs más releváns elkapó, hogyha Crowder nincs, tehát akkor igazából Darnoldnak kénytelen lesz keresni Mimst, és igen, a garbage time az itt borzasztó sokat fog nála számítani, meg hát ugye alapjába véve az egész Jets ilyen otthonosan érzi magát, ugye így, hogy ők is egy írtó nagy garbage, így nekik a garbage time az így.
Testezel.
Nekem nagyon tetszik, én fel is vettem már egy ligámba Mimst-et. Mimst nagyon jól mutatott az előző mérkőzésen. Nagyon jó. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit látunk majd tőle a héten. Ha nem lenne muszáj, akkor nem kezdetném amúgy, csak érzek benne én is upside-ot, ahogy Gergő is mondta, ugye ezért is sleeper. Szóval a garbage time TD-k miatt abszolút egyetértek veled. Tehát az egy olyan upside nála, ami működhet. Oké, Zsolt?
Én is egy olyan nevet hozok, akiről már beszéltünk ma, és beszéltem ma ugye itt a Weaver kapcsán, ez pedig ugye Jamichael Hasty. Nem nagyon ragaznám túl most ezt a pikkemet, ugye elmondtam, hogy nekem nagyon, tehát, hogy mondjam, ilyen nagyon beleillett ilyen angol kifejezés révén, ilyen nagyon smooth volt Shannonnek ebbe a támadó rendszerébe, és annak ellenére, hogy Tevin Coleman ugye elméletileg már leveszik az IR-ről, és ő is visszatérhet a hétvégére, szerintem Hasty még McKinnon elő is el fogja vinni a snappeket, és a Seattle ellen, tehát biztos mondtam ezt is, hogy ezek a running back screenek, meg ezeket a checkdown passzokat, ugye, amíg Garoppolo szerető, ezeket Hastynek pont oda tudja dobni, és hogy kell, akkor futásban is borzasztó effektív lehet, úgyhogy én nekem ő ilyen sleeperem. Tehát ő belőle ilyen 10 plusz pontot is kinéznék, akár hogyha úgy van.
McKinnonnal mit kezdjünk, Zsolt?
Érdekes a dolog, mert én McKinnont felvettem, ugye, a múlt héten, mondom, borzasztó jó lesz, Jeff Wilson akkor még Q volt, tehát questionable állapotban volt, és mondom, hát ez most Isten sincs, hogy most itt McKinnon ne legyen szuper. És hát ugye jött Jeff Wilson, 9872 yard, 3 touchdown, Jerick McKinnon 2 snap, valami mínusz 0,3 pont fantasy szempontból. Az volt az egyetlen egy szerencsém, hogy nem mertem berakni a kezdőbe, mert mondom, a fene se ismeri Shanahant, úgyhogy hogyha out lett volna a Jeff Wilson, akkor természetesen beraktam volna, de hát akkor meg biztos, hogy Jamichael Hastynek lett volna 850 yardja, és McKinnon ugyanígy szerepelt volna. Úgyhogy nem, nekem McKinnont nem érzem, én mondom, én Hastyt érzem valahogy, nekem ő a sleeperem.
Oké, okay. Nekem tetszik ez a pick amúgy. McKinnon nagyon nem volt használva, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a héten változni fog. Szóval nézzük Hasty mit tud. Mély ligákba. Azért mély ligákba flex opció most még jelenleg úgy gondolom, de akinek tényleg nagyon kell a pont, és nagyon nincs alternatíva, akkor menni kell Hasty-vel. De tudni kell, hogy mit kapunk egy 49ers futónál szerintem. Oké, Gergő?
Én egyetértek ezzel a gondolatmenettel, engem igazából, vagy inkább úgy kellene fogalmazom, hogy én már igazából kétszer megfáztam McKinnon miatt. Én már akkor elhittem, hogy ő lesz a sztár, amikor legelőször kiesett Mostert, és valahogy mégse használják úgy, mint ahogy kellene. Nem tudom, én nagyon rajta voltam, ahogy Zsolt szokta mondani, a vonaton, ráültem a hype trainre. Mégse nem használják jól. Simán lehet, hogy Hasty lesz az. Egyébként kimondott itt még egy nevet Zsolt, bocsánat, Tevin Coleman. Arra majd még kíváncsi leszek, hogy Coleman is, amikor ide felépül, és akkor őt is fogják használni. Tök jó lehet egyébként ezen a héten Hasty. Egyetértek, teljesen jó lehet. Még az is lehet, hogy megosztják McKinnonnal a snappeket, de Hasty lesz a termelékenyebb. A kikacsintás az csak arra vonatkozott, hogy igen, ne felejtsétek el, hogy mi van a San Francisco-nak a backfieldjén. Még most jön Coleman, akiről eddig is tudjuk, hogy mi volt vele. Tehát lesz itt még újabb csavarna.
Világos, és én meg is ragadom a lehetőséget, hogy egy másik nagy kedvencemről beszéljek. Akkor az én sleeperem az Derek Carr. És pofon egyszerű azok, hogy miért, mert... Nem rossz a matchup. A Cleveland Browns ellen fog menni. Quarterbackeknek, ami nem is nagy vonalúan, de azért 21 pont körül azért engednek, ami nem rossz. És én inkább azért is vagyok most annyira kárban, azért is látom inkább a potenciát, és azért vagyok magabiztos, mert nagyon jó a rétje. Tehát a QB rétje az 100 körüli folyamatosan. És volt neki 120-126, nagyon jó formában van, és már most ugye 12 touchdown-nál jár, interception elvétve, tehát nagyon labdabiztos, tehát nem biztos, hogy Denzel Ward most fogja az interception számáit növelni, és nagyon jók az eszközök, és jönnek vissza, és kezdik őket integrálni, tehát ez az offense még csak most épül, és Aguilar, Ruggs, Hunter, Renfro, Waller, Murrow, Witten, ezek, és ne felejtsük, hogy nagyon jó fal van előtte, ezek jó fegyverek, ezek működhetnek, és ez a Cleveland Browns-nak ugye tudjuk, hogy az injury reportja nagyon hosszú, és tudjuk, hogy milyen kaotikusak a mérkőzéseik, és ez most egy quarterback számára nem feltétlenül jelent rosszat, sok pontot is hoznak, én úgy gondolom, hogy Derek Carr-nak ez egy nagyon-nagyon jó hétvégéje lehet, és még csak annyit hozzátennék, hogy 8,2 yardot átlagol yard per ötemben Derek Carr, szóval Harry Ruggs-nak beakadhat az a hosszú labda, szóval nem lesz ott gond szerintem. Én szerintem Derek Carr egy top 10-es quarterback jelenleg a ligában, és még talán azt mondom, hogy ez nem is volt olyan nagy vonalú a részemről. Nekem a sleeperem szerintem nagyon jó hétvégéje lesz. Mit gondoltak?
Nekem tetszik, szerintem simán jó lehet. Hogy mondjam, azt nem várom tőle, hogy hoz 40 pontot, de azt, hogy 20-25-öt hoz, és akár a fölött is, azt simán. Úgyhogy talán nem fogja átszakítani a múlt heti Kyler Murray és Herberti számokat. Ezzel együtt az adott héten, a 8. héten szerintem nem top 10-es lesz, hanem inkább top 5, top 8. Cleveland nem fogja passzolni a yardokat simán. Én bízom benne, hogy jó lesz, nekem tetszik a pick.
Zsolt?
Nem ragozom igazából. Ott van Ruggs a búmjaim között, az Carr is. Tehát mivel ránk, én úgy érzem, hogy Ruggs robbanni fog, azért nyilván Carr is. Úgy.
Akkor mi
igen,
egymás markába
csaptunk. Igen, de ez önmagában hoz 200 yardot Kárnak, úgyhogy így megvan intézve.
Na, jól van, srácok, végignéztük a listáinkat, és most, hogy ez egy új formátuma volt ennek a hétvégi műsornak, reméljük, hogy tetszett nektek. Nyugodtan kommunikáljatok velünk a kommentekbe, tetszett, nem tetszett, mind változtassunk, hozzuk vissza a régebbi formát, hasznosabb volt, nyitottak vagyunk, és igyekszünk interaktívan válaszolni, és minden megkeresésre, akár legyen az a show-t illetően, akár a meccsapjainkat illetően, akár a csapatainkat illetően, állunk elébe, nagyon szívesen segítünk, és nagyon sok újdonság várható, limitált a kapacitásunk, és általában, mint minden ilyen garázs projektnél is folyamatos lemaradással küszködünk, de ettől függetlenül valóban a háttérben folyamatos munkálatok vannak. Nem is akarom szaporítani további jobban a szót, nagyon szépen kérjük, hogy tetszett nektek ez az epizód is, lájkoljatok, kommenteljetek, kövessetek minket. Mi csak egy kattintást kérünk, nem szeretnénk alapozni ezen a ponton, pusztán csak arra van szükségünk, hogy minél nagyobb láthatóságot nyerjünk általatok is. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, ne felejtsétek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Pa-pa!